Kedves hallgatom! Ezékiel próféta könyve 7. részének 4. versétől a 9. verséig olvassuk az igét. Nem szánakozom rajtad, és nem leszek könyörületes, hanem megbüntetlek, ahogy érdemled. Utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram, az Úr. Egyik veszedelem jön a másik után. Jön a vég, rád birrat, jön már. Jön rátok a felfordulás, ország lakói. Jön már az az idő, közel van az a nap, amelyen rémület lesz a hegyeken vígének helyett. Most már hamarosan kitöltöm rajtad lángoló haragomat, elbánok veled haragomban, elítéllek úgy, ahogy megérdemled, és megbüntetlek minden utálatos tettedért. Nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Úgy bánok veled, ahogy megérdemled. Utálatos tetteid következménye utolér. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, vagyok az, aki ver. Hadd adjam át ismét Gébelein fordításában ezeket a verseket. Szemem nem kímél téged, nem leszek könyörületes, mert rád fordítom útaidat, és utálatosságait közted maradnak, és megtudják, hogy Jahve vagyok. Így szól Jahve, az Úr. Íme gonosz, és csak gonosz következik. Jön a vég, rád virrad. Íme eljön. Ó, ország lakója, pusztulás szakad rád. Eljön a kitűzött idő. Közel van az a nap. A felfordulás napja. Nem újjongsz a hegyeken. Most már hamarosan rád öntöm dühömet, és véghez viszem haragom ellened, megítéllek útjaid szerint, minden utálatosságodat rád borítom. Szemem nem kímél téged, nem leszek könyörületes, útjaid szerint fizetek meg neked. Minden utálatosságod közted marad, és megtudják, hogy én vagyok Jahve, aki sújt. Ez a Szentírásnak egy félelmetes fejezete, amellyel véleményem szerint kevesen foglalkoznak napjainkban. Teljesen ismeretlen a gyülekezeti tagok nagy többsége előtt. Valaki ezzel érvel. Igen, ez az Ószövetséghez tartozik, és az egészen más. Barátom, Ezékiel nyelvezete megszelídített nyelv a Jelenések könyvéhez, és az Úr Jézus Máté evangélium a 25. részében szóló szavaihoz viszonyítva. Ezékiel szavai itt nyájas beszédek, az Új Szövetségben található sok fejezethez képest. Az Új Szövetség istene ugyanaz a személy, mint az Ószövetség istene, és ő minden korszakban megbünteti a bűnt. Már említettem a korábbi fejezetben egy fiatal zsidó rabbit, aki mindenestől mellőzni akarja Istent, mert nem tud megbékülni azzal, ami Hitler Németországában 6 millió zsidóval történt. Csak azt akarom mondani, hogy ennek figyelmeztetésül kell szolgálnia Isten egyházának ebben a korban. Vajon ítél Isten? Igen, ő ítél. Nem csoda, hogy Pál ezt mondja. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg. 2. Korintusi levél, 5. rész, 11. vers. Napjainkban sokan egyházasdit játszanak, és leegyszerűsítik a helyzetet. Beszélnek hűségről, odaadásról, de nem bocsátják magukat teljesen Jézus Krisztus rendelkezésére. Ez e pillanat tragédiája. Problémánk nem az, hogy nincs elég egyháztagunk, az a probléma, hogy túl sokan vannak, akik nem igazi keresztjének. Volt egyszer egy nagy prédikátor New Yorkban, sok évvel ezelőtt, aki ezt a nyilatkozatot tette. Egy hideg egyháztag többet árt Krisztus ügyének, mint 20 megrögzött, istenkáromló ateista. Ezékiel üzenete nem volt népszerű a maga korában, de ma sem az. Itt van az a nap, eljött már. Eljött a felfordulás, virágzik a törvénysértés, virít a kevénység. Az erőszak bűnös uralommá lett. Nem marad belőlük semmi, sem gazdagságukból, sem tömegükből, sem előkelőikből. Eljött az idő, elérkezett a nap. A vevő ne örüljön, Az eladó ne búsuljon, mert minden gazdagságot utolér a harag. Az eladó nem veheti vissza, amit eladott, még ha életben maradna is, mert a látomás minden gazdagságra vonatkozik, és visszavonhatatlan, hiszen még az életét sem tarthatja meg senki a bűne miatt. Fújjátok csak a kürtöt, készítsetek elő mindent. Nem fog senki harcba menni, mert izzó haragom elért minden gazdagságot. Ezékiel könyve, 7. rész, 10. verstől a 14. versig. Itt van Gébelein fordítása erről a fejezetről. Íme itt a nap, már eljött. Pusztulásod elérkezett. A vesző kivirágzott, a büszkeség rügyet fakasztott, erőszak emelkedett a gonoszság pálcájává. Egyikük sem marad meg, tömegük nem marad életben. Sem gazdagságuk, sem a köztük kiemelkedők. Eljött az idő, a nap elközeledett. Ne örüljön a vásárló, se az eladó, ne szomorkodjék, mert harag szakad az összes tömegre, mert az eladó nem tér vissza ahhoz, amit eladott, még ha az élők közt volna is. A látomás az egész tömegre vonatkozik. Ezt nem vonják vissza, és gonoszsága által senki sem biztosítja az életét. Már megfújták a trombitát, és mindent elkészítettek, de senki sem indul a harcra, mert haragom szakad az egész tömegre. Ezeket az embereket az jellemezte, hogy mindnyájan tiltakoztak, pacifisták voltak, és nem indultak háborúba. Nem álltak ki az igazság mellett, barátom. Eljött az ítélet, és amikor beözönlött az ellenség, nem találtak semmi ostoba megjegyzést a pacifizmusról. Már korábban említettem G.K. Chesterton megjegyzését. Ez a pacifizmus kora, de nem a békesség korszaka. Igaz, hogy az emberek napjainkban már belefáradtak a háborúba, de mivel gonoszság van az emberi szívben, Isten kijelentette, nincs békesség a gonoszoknak. Ézsaiás háromszor ismételte ezt az igazságot az ő proféciájában. Ezüstjüket az utcára dobják, és aranyuk szemétbe kerül. Ezüstjük és aranyuk nem tudja megmenteni őket az Úr féktelen haragjának a napján. Éhségüket nem elégíthetik ki, gyomrukat nem tölthetik meg vele. Ez csak bűnbe vitte őket. Ezékiel könyve, 7. rész, 19. vers. Dr. Gébelein fordítása szerint ez így hangzik. Ezüstjüket az utcákra dobják, és aranyuk tisztátalan lesz. Ezüstjük és aranyuk nem tudja őket megszabadítani Jahve haragjának napján. Nem tudják kielégíteni lelküket, és nem tudják megtölteni edényeiket, mert ez volt az ő gonoszságuk elpártolása. Túl gyakran úgy érezzük, hogy a mindenható pénz meg tudja oldani az élet minden problémáját. Milliárdokat költöttek már a világon a béke ügyére, de eddig nem valami sikeres az erőfeszítés, pedig sok pénzt áldoztak rá a nagyhatalmak. Nagyon kényelmes, ha pénz van a kezünkben, de ezek nem oldják meg az élet problémáit. Isten itt ezt mondja Izrael népének, amely úgy érezte, hogy felhalmozott gazdagsága megvédelmezi őt, pedig nem így történt. Díszes ékességével büszkélkedtek, sőt utálatos és förtelmes bálványokat csináltak belőle. Ezért tettem azt szemétté. Prédául adtam az idegeneknek, és zsákmányul a föld bűnöseinek, akik gyalázatra használják. Elfordítom tőlük arcomat, és meggyalázzák szent helyemet. Rablók hatolnak be oda, és meggyalázzák. Ezékiel könyve, 7. rész, 20., 21. és 22. vers. Dr. Gébelein fordítása a következő. Ékességük szépsége vált büszkeségük alapjává, és utálatosságai képeiből förtelmes dolgokat csináltak. Ezeket zsákmányul adom az idegenek kezébe, és a föld gonoszainak prédájául, és meggyalázzák azokat. Rablók hatolnak be oda, és meggyalázzák. Ez Isten ítéletének félelmetes leírása. De ha valami még rettenetesebbet is akarsz olvasni, ami még ezután vár a világra, olvasd el a Jelenések könyvének 18. és 19. részét, amely a kereskedelmi központ Babilon pusztulását írja le. Arról a napról beszél, amikor az emberek bíznak az üzleti életben, az értéktőzsdében és a New York-i bankvilágtól teszik függővé sikereiket. Ez az a nap, amikor a szürke egyenruhás fiúk sikeressé teszik az üzletet, és a kormány biztosít arról, hogy az életben minden jóra fordul. De ez egyáltalán nem így történt, és nem mentette meg őket. Amikor szabadításra volt szükségük, ez nem tudta őket megszabadítani. Készítsd a láncot, mert tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal. De én idehozom a leggonoszabb népeket, és birtokba veszik a házakat. Véget vetek az erőszak kevésségének, és meggyalázzák a szentélyeket. Ezékiel könyve, 7. rész, 23. és 24. vers. Ezeket a verseket Dr. Gabelein így fordította le. Készíts láncot, mert az ország tele van véres bűncselekménnyel, és a város megtelt erőszakossággal. Ezért a leggonoszabb nemzeteket hozom föl, és birtokba veszik házaikat, hatalmuk gőgjének véget vetek, és szentélyeiket meggyalázzák. Tele van az ország törvényesített vérontással, és tele van a város erőszakkal. Sokan vannak napjainkban, akik úgy vélik, hogy Isten sohasem engedi meg, hogy az Antikrisztus hatalma alá hajtsa a földet. Honnét veszik ezt az elképzelést? Isten megengedte Babilonnak, egy pogány népnek, hogy elpusztítsa Isten népét. Vajon megengedi Isten az úgynevezett keresztény államokban a gonoszság uralmát? Talán ezt mondják az emberek. Nem engedheti meg, hiszen mi misszionáriusokat küldünk a világba. Nagyon kedves és szeretetre méltó emberek vagyunk. Ma már nem biztonságos az élet városainkban. Mindenütt erőszakosság, bűncselekmény burjánzik. Amíg a nép nem válik törvényszerető néppé, Isten nem álthatja meg országunkat. Az emberek nem szeretik Ezékiel üzeneteinek az olvasását. Inkább olvasnák János evangéliuma 14. fejezetét. Ne érts félre, én is szeretem János evangéliuma 14. részét. De emlékeznünk kell arra, hogy Ezékiel könyve 7. része is a Bibliában van. Nem tudom, honnét veszik azt a gondolatot, hogy az egyik fejezet egy kicsit fontosabb, mint a másik. Legalább egyenlő bánásmódban kell részesítenünk Ezékiel könyve 7. részét, mint a többi igerészt, és meg kell hallgatnunk mondani valóját. Ezékiel proféciájának második nagyobb szakaszához érkeztünk. A könyvnek ebben a szakaszában Jeruzsálem és Izrael teljes fogsága válik valósággá, és az Úr dicsősége eltávozik a jeruzsálemi templomból. Ezékiel könyve 8. fejezetében az Úr dicsőségének egy másik látomása van leírva. A látomás Ezékielt Jeruzsálembe viszi, és Isten dicsősége megjelenik a jeruzsálemi templomban. A kérdés mindig fölvetődik. Vajon Ezékiel ténylegesen Jeruzsálembe került? Közlöm veled nézetemet, de ez olyan kérdés, ami felől nem vitatkozom, és amiben nincs általános egyetértés. Az egyik válasz a kérdése az, hogy Ezékiel egyszerűen látomást látott, és azt a Kebár folyónál élte át. A második magyarázat szerint Ezékiel szó szerint Jeruzsálembe ment, és körüljárta a várost, majd mindazt látta, amit följegyzett. Egyik magyarázatot sem fogadom el. Véleményem szerint Ezékiel élménye hasonló volt Pál apostol és János apostol élményéhez. Pál azt mondta, hogy elragadtatott a harmadik égig. Második Korintusi levél, 12. rész, 1., 2. és 3. vers. Érzésem szerint ez akkor következett be, amikor a Galácia tartományában levő Lisztrában megkövezték, és holtan hagyták a földön. Azt hiszem, hogy Pál tényleg meghalt. Majd Isten feltámasztotta őt a halálból, és abban az időben ragadtatott el a harmadik égig. János a Jelenések könyve 4. részében jegyezte föl látomását arról, hogy elragadtatott a mennybe. Úgy érzem, hogy János ezzel az egyház elragadtatását ábrázolta, amikor minden igazi hívő elragadtatik az Úrhoz. A Jelenések könyve 2. és 3. része gyakran említi az egyházat, de miután János leírja a 4. fejezetet, az egyházat, a kihívottak testületét többé nem említi. Most már Krisztus menyasszonya, az egyház többé nincs a földön, hanem az Úrral van. Ezért úgy látom, hogy János elragadtatása a mennybe az egyház elragadtatásának a képe. Ezékiel ténylegesen elragadtatott, mint Pál és János, de nem gondolom, hogy Jeruzsálem és a környező terület népe tudatában volt ott létének. Nem természeti síkon mozgunk itt, és nem tudok természetes magyarázattal szolgálni. Isten emelte őt fel, és természet fölötti élményben részesült. A 6. esztendőben, a 6. hónap 5. napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, az én uramnak, az Úrnak a keze ott megérintett. Ezékiel könyve, 8. rész, 1. vers. Ezékiel a vének közt ült. Elképzelem, hogy nagyon különös csoport tömeg volt ott a próféta körül. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak látszott, ezüstösen csillogónak. Ezékiel könyve, 8. rész, 2. vers. Ez nagyon hasonló Ezékiel látomásának ahhoz a részéhez, amiről az első fejezetben van szó. Isten dicsőségének az a félelmetes látomása az alapja Ezékiel könyvében minden látomásnak, és személyesen úgy vélem, hogy az az alapja a Jelenések könyvének is. Mintha egy kéz nyúlt volna ki, megragadott engem a hajamnál fogva. Fölemelt engem a lélek az ég és a föld közé, és elvitt Jeruzsálembe, isteni látomásban, a belső kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Istent bosszúságra ingerlő bálvány foglalt helyet. De megjelent ott Izrael Istenének a dicsősége. Ugyanolyan volt, mint amilyent a völgyben láttam. Ezékiel könyve 8. rész 3. és 4. vers. Mintha egy kéz nyúlt volna ki. Isten lélek. Neki nincs olyan keze, mint nekem. De amikor a Szentírás arról beszél, hogy az ég az ő kezének munkája, akkor meg tudom érteni, mert nem tudnám fölfogni, hogy Isten kéz nélkül miként teremtette volna a világot. A Szentírás, ami véges kifejezéseinket alkalmazza, hogy segítsen a végtelen megértésében. Megragadott engem a hajamnál fogva. Emlékszel rá, hogy Ezékiel megborotválta az arcát és fejét, de az körülbelül egy évvel korábban történt, és azóta kinőtt a haja. Isten most a hajánál fogva ragadta meg őt. Fölemelt engem a lélek az ég és föld közé, és elvitt Jeruzsálembe isteni látomásban. Ezékielt ténylegesen megragadta, és Jeruzsálembe vitte Isten lelke. Hogy testben is oda került, afelől nem vitatkozom. De azt hiszem, hogy igen. Ezékiel Jeruzsálembe szállítása nem új a Szentírásban. Illés is elragadtatott. És az Új Szövetségben ezt olvassuk Fülöpről. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember. de örvendezve haladt tovább az útján. Apostolok cselekedetei, 8. rész, 29. vers. Fülöp testileg távozott, és pontosan ez történt Illéssel. Lehetséges, hogy így volt ez Ezékiellel is. Elvitt Jeruzsálembe, isteni látomásban a belső kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Isten bosszúságra ingerlő bálvány foglalt helyet. Úgy vélem, ez a bosszúságra ingerlő bálvány utalás arra a bálványra, amelyet Manassé helyezett el a templomban, ami utálatosság és istenkáromlás volt. Talán az a régi bálvány a sarokba került, és elfeledkeztek róla egy ideig, de Ezékiel korában előhozták, és ahelyett, hogy az emberek Istenhez fordultak volna megtérő szívvel, a bálványt kezdték imádni. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Én csak téged akarlak imádni az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnék minden bálványt ledönteni az életemben. Add ehhez szent lelked segítségét, hogy egyedül és kizárólagosan csak téged imádjalak, szüntelenül. Ámen.